Sziasztok! Szóval annak a felelőssége, hogy kifele is beszél az ember, annak nagyobb, mint hogyha csak itt egymás között... Halljátok ott hátul is, amit mondok? Mint hogyha csak egymás között beszélünk. Meg hogy ti is esetleg kérdeztek, meg közbeszóltok, és nem megy ki innen, az is azért jobb, de üdvözöljük azokat is, akik az éteren keresztül hallgatnak bennünket. Mondjuk PowerPointos a bemutató, amit készítettem. Úgyhogy ők azt nem láthatják, mi viszont láthatjuk. Jó, egy rövid imádságra csöndesedjünk el, bár énekeltetek is, ami még sokszor nagyobb imádság, mint a szóbeli imádság. Jó? Urunk Istenünk, dicsőítünk Tégedet. Kérünk, hogy jelenítsd meg a Te hatalmadat közöttünk. Kérünk, hogy adj odaszánást a mi szívünkbe, hogy megnyissuk magunkat Te előtted, jöjj a Te szent lelked által. Mutass rá az életünkre. Mutasd meg bennünket a saját utunkon, hogy hol tartunk, merre megyünk, merre kellene mennünk a Te szándékod szerint. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Amen. Nem kell jegyzetelni. Azért mondtam, hogy hozzatok egy papírt, meg egy tollat, mert fogok föltenni kérdéseket. Ezeket a kérdéseket, ezeket nem kell megválaszolni itt most. Elég, ha megválaszoljátok saját magatoknak. Leírjátok. Szembesültök vele. Még azt sem mondom, hogy csoportban meg kell osztani. Aki akarja, mert olyan nyitott életű, meg olyan bátor, mert ehhez kell egyfajta bátorság, az elmondhatja a másiknak is, vagy elmondhatja kisebb közösségbe, de nem kell. Egy dolgot ne tegyünk, az, hogy legalább magunknak ne hazudjunk. Magunknak ne hazadjunk. Legalább az állarcunkat magunk számára ne vegyük föl, hogy úgy csinálunk, mintha nem, mert egy olyan képnek akarunk megfelelni, amit a környezetünk gondol rólunk, vagy kialakítottunk egy keresztény képet magunkról, és ennek a képnek megfelelve még sokszor magunknak is hazudunk. De ne hazudjunk magunknak. Ami bennünk van, azt úgy legalább saját magunk számára lássuk meg, láttassuk meg. Ez a PowerPointos bemutató, hogy milyen Isten kép, ennek az első része, ez nektek nagyon lightos lesz. Nagyon-nagyon alacsony színvonalú lesz, mert ti már hitben járó fiatalok vagytok, ahogy benneteket ismerlek. Az első része csak azért, hogy kicsikét ilyen cölöpöket leverjünk, azért mutatom be ezt. A Letenyei Lajos szakközépiskolában fiataloknak van egy óra, Istenképről szól, ennek az első részét én ide behozom. És utána jön egy olyan rész, amikor kicsit mélyebben megyünk azzal, hogy mi is az Istenkép, mit akarunk az Istenképpel. Mert hogy alapvetően azt mondom, hogy az Isten képről tartunk egy előadást, hogy mi engem se érdekelne. Isten képről. Mert vannak saját személyes bajaim, saját személyes problémáim, most hogy jön ide az Isten kép, mit akarok én az Isten képpel. Nagyon sok közünk van az Isten képhez, és nagyon sok dolgunk van az Isten képpel. És azt, hogy mennyi dolgunk van az Isten képpel, ezt fogjátok látni, meg tapasztalni. Mert hogy az Isten kép az alapvető hatással van az embernek az életére. Jó? Akkor elindítom ezt az előadást, az elején kicsit pörögni fog, mondom, amit kell hozzá, és aztán a közepén egy picit megállunk, ezt majd látni, tapasztalni fogjátok. Ezekre tudtok ti is választani. Mit jelenthet, hogy Isten kép? Isten kép az, hogy mit gondolunk, milyen Isten. Mit gondolunk, milyen Isten. Tehát amiről most beszélünk, az nem az, hogy Isten milyennek mutatja magát, hanem mi onnan indítunk most, hogy én mit gondolok, meg az egy átlag polgár mit gondol, egy keresztjén, illetve nem keresztjén mit gondol arról, hogy milyen Isten, mert az az érdekes, hogy Isten képe mindenkinek van. Annak is van Isten képe, lehet, hogy nem így hívja, aki teljesen steril és az életében nem hallott Jézusról, annak is van egy alapvető Isten képe, ugyanis amikor Jézussal kapcsolatba kerül, akkor érdekes, egy sajátos Isten kép ugrik be. Egy sajátos Isten képre épül rá az első pillanatban a Jézussal való kapcsolat. Tehát mindenkinek van Isten képe, mindenki gondol valamit arról, hogy milyen Isten. Ez körülbelül a következő gondolatokból tevődik össze, lehet még többet is sorolni, én összeszedtem hármat, vagy négyet. Milyen tulajdonságokkal rendelkezik Isten? Az is gondolja, vagy gondolkodik arról, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezhet Isten, ha van, aki egyelőre azt tapasztalta még, hogy nincs. Aki egyelőre nem foglalkozik vele. Valamilyen elképzelése van. Valamilyen elképzelése van. Hogyan viszonyul az emberekhez? Tehát az első, hogy Istennek a belső tulajdonságai, másik, hogy milyen Istennek a kapcsolata az emberekhez, mit akar tőlük, milyen kontaktusban van az emberekkel. Most ez is egy jó kérdés, hogy akinek nincs Isten kapcsolata még, az gondolkodik ezen? Igen, gondolkodik rajta. Tehát én nem egy keresztény családba születtem bele, 19 éves koromban tértem meg, de én is gondolkodtam Istenről. Tehát, hogy amikor megjelent két Jehova tanúja a Párkányi buszmegállóban, amikor nem iskolába voltam, hanem nem iskolába voltam, hanem ott cigizgettem, megjelentek és mondták, hát persze nyilván fiatal ember vagyok, két öreg asszony volt, ráadásul csúnya is volt, mondom, elzavartam őket, nehogy lássanak vele az emberek együtt velük, az emberek együtt, egyszerűen, tehát elzavartam őket, de amit mondtak az, hogy mi lesz velem, hogyha majd, ilyeneket mondta, hogy mi lesz velem, hogyha majd egyszer, világvége lesz, dehogy lesz világvége. Azzal is mentem, otthon is mondtam este még az ágy magamnak, hülyék ezek, hát világvége, hogy lenne már világvége, bolondok ezek, milyen világ, de mi van, ha mégis lesz? Mi van, ha mégis lesz? Tehát ott én is elbizonytalanodtam, mert mi van, ha mégis nekik van igazuk? Persze nekem van igazam, de mi van, ha mégis véletlenül nekik van igazuk? Tehát látjátok, ilyen az ember, hogy ugyanez a két szerencsétlen idős hölgy nem tapasztalt semmit abból, hogy én nyitott lettem volna a kérdésre, de mégis valahol volt bennem valamiféle nyitottság, így 16 évesen vagy, nem tudom, lehet, hogy idősebb voltam. Hogy nézhet ki Isten? Ez is az Isten képnek egy része. Hogy nézhet ki Isten? Vannak, akik úgy képzelik el, most én négy ilyen típust fogok felsorolni, jó? Négy típust fogok, ilyen alaptípust, amiből összeállhat az Isten kép, fogok ide tenni. Egyik is, másik is, harmadik is, negyedik is lehet bennünk, vagy van bennünk. Nem kell azt mondani, hogy az én Istenem ilyen, az én Istenem olyan, csak egyelőre nézzük meg, hogy körülbelül a szakirodalom milyeneket lát. Oké? Vannak, akik úgy képzelik el, hogy Isten a megmentő. Isten a megmentő. Ez úgy tetszik nekünk, nem? Tehát tényleg Isten megmentő. De ugye ennek az Istenképnek az az oldal, hogy amikor szomorú vagy bajban van az ember, akkor van szükség rá. Amikor gáz van, akkor van szükség rá. De egyébként úgy, amikor minden rendben van, akkor nem olyan fontos. De amikor igazibb úgy bajban van az ember, akkor ők azok, akik azt mondják, hogy hívő emberekről beszélek, hogy de jó, hogy ebben a bajba kerültem, mert Isten visszahúzta a figyelmemet magára. De jó, hogy ilyen nehézség lett az én életemben, mert ha ez nem lett volna, akkor én még mindig ott tartanék, hogy amikor minden rendben van, akkor nem fontos. Tehát de jó, mert ebben a szituációban nekem újra fontossá lett Isten. Isten a megmentő, mert engem ebbe a szomorú, nehéz helyzetből újra megmentett azzal, hogy érdekes módon azt gondolom róla, hogy Isten eltaszított engem, és most mégiscsak újra nyitottam. Isten soha nem taszított el engem, ez egy téves képzet, ez is lehet egy Isten kép része. Isten eltaszított engem, ezért újra, de jó, újra nyitott arra, hogy beszéljünk. Pedig mi mindent csináltam én, hogy Isten engem eltaszított. Ismerős ez az Isten kép? Na. Második. Vannak, akik úgy képzelik el, Isten a mennyei rendőr. Bármennyire furcsa református egyházunkban, ez az Isten kép, ez elég gyakori. Elég gyakori. Vagy mondhatom azt, hogy az emberek Isten képébe, akik hozzánk járnak a mi gyülekezeteinkben, ott ez az Isten kép igencsak jelen van, lehet a másiknak az elemei is vannak, de ez egy jelentőség. Jó föltörködik, mennyei rendőr, a rosszat megbünteti, aki vétkezik, azt elcsípi. Amúgy szükséges, hogy legyen rendőr, tehát még szimpatikus is ez a rendőr, van szimpatikus oldala, de alapvetően egy ilyen jó fölött, rossz fölött törködik, és akkor fekete-fehérben osztályozza az embereket. Ezek az Isten képek természetesen találkozhatnak egymással, nem homogének, hogy én nekem ilyen az Isten képem, nekem a B variáns, nekem meg az A variáns az Isten képem. Nézzünk egy negyediket. Isten az égi öreg ember. Mindent lát. Ő teremtett, de azóta megöregedett. Azóta már nem szól bele az életünkbe. Van. Lehetne számítani rá, de igaziból nem tudunk rá számítani, mert igaziból soha nem nyúlt bele abban, ami történik velünk. Jó tudni, hogy van, de még sincs valahogy hatással a mindennapjainkra. Valami kis ilyen Madách Imrés vonal az ember tragédiájából, hogy a gép forog tovább, az alkotó pihen, hogy Isten megteremtette a Földet, elindított az útjára, de egyébként minden halad tovább. Isten az égi öreg ember. Lehet hozzá azért imádkozni, de akkor minek? Hát, hogyha nem nyúl bele a dolgainkba, ha nincs hatása az életünkre, akkor minek? Ez is lehet egy eleme. Kicsit olyan, mint a Mikulás, hogy ilyen jóságos. Időnként talán megjelenik. Vannak, akik úgy képzelik, ez nagyon érdekes, Isten a láthatatlan erő. Olyan, mint a szél vagy a hullámzás, tehát nem személyesítik meg, hanem láthatatlan erőnek tartják, talán azt sejtitek vagy sejtetitek, hogy karizmatikus gyülekezetekben azért jobban fölüti a fejét valami miatt, ezt majd talán össze is tudjuk rakni a képet, hogy mi miatt, egy ilyen látás. Személytelen, benne van a világban, hatással van az életünkre. Vissza. De mégsem személyes. Valahol ez a személyesség inkább erőként tudja definiálni, hogy jelen van, és lebeg felettünk. Isten szent lelkének nyilván van valamiféle ilyen principiuma, de mégis a személyesség az ebből az Isten képből, ebből úgy hiányzik. Keresztények mit hisznek, milyen Isten? Ebből indulunk ki, hogy Jézus atyának, apának hívja Istent, tehát teljesen személyes Istenről beszélünk. Lukás 12, nem kell kikeresnetek, a mi atyánkban így szólítja meg Istent. Ézsaiás meg anyai tulajdonságokról beszél, ahogy az anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én titeket. Tehát se nem férfi, se nem nő, de mindenképpen személyes Isten. Személyes Isten. Aki a kapcsolatban látszik meg, itt az apát és a fiú közötti kapcsolatot látjuk, hogy viszonyulhat, ha személyes Isten, hogy viszonyulhat az atya a fiához, úgy viszonyul Isten is az emberekhez. Lukács 10, nem kell elolvasni. Na, most akkor itt megérkeztünk oda, hogy el tudjunk rugaszkodni abba az irányba, hogy a saját személyes Isten képünkkel mit tudunk kezdeni, meg hol tartunk mi, honnan ered az Isten kép, az Isten képpel maga Jézus hogy kezd el dolgozni, azzal a meglévő Isten képpel, ami nekünk megvan, amikor Jézus bekapcsolódik a mi életünkbe, amikor Jézus aktívan kapcsolódik be a mi életünkbe, akkor hogy kezd el nulláról fölépíteni valami nagyon szépet, aminek a végén én bizonyos vagyok benne, hogy a beteljesüléskor a mennyek országában egy teljes istenkép, olyan, amilyen valóban Jézus. Olyan, amilyen valóban Jézus, olyan fog kialakulni. 4 kérdést teszek föl, csak magadnak ér, nem is kell megosztani, jó? Ja. Fölolvasom, hogy mik vannak a projektoron. Melyik a hozzád közelebb álló Isten kép a felsoroltak közül? Mitől függ az, hogy milyen az Isten kép az embernek? Változhat-e az Isten képe az embernek? Vannak-e olyan keresztjének, akiknek nem változik az Isten képük? Nehogy úgy legyen, mint ilyen betelefonálós műsor, egyszer csak az éterbe csörgetnek, tudod, hogy ő is választod a kérdésekre. Még 2 percig tudtok írni. Után is fogtok tudni természetesen csak. Ez a készség, ez nem veszik el reménység szerint sosem. Az elsőre csak én fogok válaszolni, jó? Tehát nem kell nektek semmit mondani. Másik 3 esetleg mondhatjátok, ha gondoljátok, hogy mi a látásotok, aztán én is mondok 1-2 dolgot hozzá. Még 1 perc. Jó. Jó, melyik a hozzád közelebb álló istenkép? Én elmondom, hogy melyik az, ami az én istenképemhez legközelebb áll, vagy melyeket tapasztaltam meg saját magamon. Nektek nem, és majd a végén újra visszatérünk rá a 4. kérdés után. Azt gondolom, hogy miután én megtértem, az istenképemben főleg 2 elem volt jelen, ez az Isten a mennyei rendőr, meg a másik, hogy ül ott az öreg Mikulás, és igaziból nem akar segíteni dolgokon. Ez a 2, ebből a 2-ből áll többnyire az istenképe, mert nagyon figyeltem arra, hogy azokat az elvárásokat, mint a mennyei rendőrnél, azokat az elvárásokat, amit Isten vár el tőlem, amit, bocsánat, én gondolok, hogy vár el tőlem, ez nagyon fontos betoldás, amit én gondolok, hogy Isten vár el tőlem, azokat megcsináljam. Azokban, amit én gondolok, hogy Isten nem vár tőlem, sőt, megtilt nekem, azokat ne csináljam. És egész egyszerűen így kell élni. A református Kft-ben elkezdek dolgozni, teljesíteni kell, meg kell csinálni a dolgot, amit Isten vár és nem vár el, és akkor ez az én utam. A másik istenkép meg az, hogy imádkozom Istenhez, imádkozom Istenhez, de valójában nem vagyok benne biztos, hogy tud nekem segíteni. Vagy meghallja, meghallgatja is, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg bele tud nyúlni az életembe, és tényleg tud nekem segíteni. Az én Isten képemben ez a 2 elem, ez jelentőség teljesen benne volt. Amikor megtértem, és még utána is én azt gondolom, hogy sokáig. Az elsőből abból már azt tudom mondani, hogy teljesen meggyógyított Isten, a másodikból még nem teljesen. Jó. Mitől függ az, hogy milyen az Isten kép az embernek? Na mondjátok, szerintetek? Tessék? Család neveltetés. És még, tessék? ezt nagyon jól mondod. Az egész, amit mondtál, az úgy helytálló, ahogy van. Igen. Az Isten kép az alapvetően változik, vagy változhat. A második vagy a harmadik kérdésre is válaszoltál. Változhat-e az Isten kép az embernek? Egyetlen egy problémánk, hogy az Isten képünknek a változásában, amit Jézus elindít, sokszor mi maguk vagyunk a gátak. Tehát nagyon ragaszkodunk az eredeti Isten képünkhöz, és mi magunk vagyunk ebben a gátak. Mitől függ még, visszalépünk a másodikra, hogy milyen az Isten kép az embernek. Apakép, nem véletlenül hoztam előbb azt a előző díjat. Anyakép, apakép, főként az apakép, lehet gyülekezet, de beszéltünk arról, akinek nincs gyülekezete, annak is van Isten képe. Amikor... Tessék? Abból is alakulhat. Külső megtapasztalások, lehetnek olyan Isten tapasztalások, amik előtte voltak. Valamit gyanítok, hogy itt valami természet fölöttivel van dolgom, és ez a tapasztalatom, ez alakíthat a dolgom, de a mar... Tessék? Művészet? Művészet hatása? Lehet. Igen. Nagyon jó. Ugyanis valószínűleg az ördög, most ez ugrott be nekem, az ördög az valószínűleg, vagy nem tudom, én nem találkoztam még így vele, nem úgy néz ki, hogy patás meg szarvas, de mégis valahogy ez a kép alakult ki az emberekbe, és ezért kicsit meseszerű is lesz az egész. Ezért azt mondják többen, hogy hát az ördög, hagyjuk már, ott láttam, hogy olyan, hogy ilyen állat nincs, ugye. És, de mégis valóság, csak egy picikét a művészet nyilván elvitt egy irányba. A külső vizuális megjelenésre bizonyos hatással van. Bizonyos. Fú, ez egy nagyon jó, ezt kihangosítom, jó? Azt mondja, hogy ahhoz igazítjuk az Isten képünket, hogy mire van szükségünk, biztonságra, rendre, valamire. Erre én azt mondom, hogy bárcsak így lenne, hogy tudnánk mi alakítani ahhoz az Isten képünket, de pont ez a baj, hogy sokszor tudjuk azt mi magunk, hogy mire van szükségünk, biztonságra, rendre, de mégsem tudjuk, pont az Isten képünk, ami eredetileg van, az mégis valami más irányba visz bennünket. Tehát, hogy az Isten kép az egy olyan valami, amit Isten tud alakítani bennünk. És még sokszor mi vagyunk, akik ellenállnak. Hogy nem tudunk egy olyan istenképet, nem tudjunk egy olyan istenkép módosulást, nincs ilyen teológiai fogalom, megengedni Istennek, amit meg kellene engednünk, hogy ezt a bizalmat, ezt a nem is tudom, mint a rendre való vágyat, ezt megengedjem magamnak. Értitek a kettő közötti óriási nehézséget? Jó, most nagyon... Van-e olyan keresztény, akinek nem változik az Isten képe? Van, nagyon sok van. Nagyon sok van, ha nem így lenne, akkor mondok egy példát, amikor egy gyülekezetben, nem is tudom, 50 éves lelkipásztor, 55 éves, tudjunk rajta egyet, 55 éves lelkipásztor még mindig ott tart, hogy... Amikor valaki problémával jön hozzá, hogy ez a nehézségem, az a nehézségem, azt mondja, hogy hát nagyon egyszerű a dolog, újra térj meg, és add oda az Istennek mindenedet. És akkor látod, hogy hát ez egy komplexebb ez a probléma, amivel én itt a hitben járásba hozzáfordultam, mint hogy csak újra térj meg. Valahogy nem értett meg engem. Akkor érzékeljük, hogy az, aki odament a lelkészhez, az előrébb jár a hitben, tehát többszörösen megváltozott Isten képpel, egy jobban Jézus felé irányuló istenképpen rendelkezik, mint aki ilyen egyszerű válaszokat tud adni elég kombinált kérdésekre. Tehát vannak tipikusan olyan gyülekezetek, olyan közösségek, ahol ezzel, hogy voltam egy ilyen közösségben, mindegy, a keresztelésnél már arról volt szó, hogy meg kell mindenkinek térni. Utána az imában arról volt szó, utána arról volt szó az ige hirdetésben négyszer, utána az záróimában megint arról volt szó, a végén arról volt szó, tehát valahogy ez volt a központban, és az Istennel való együttjárás kezdete, az jó ki volt domborítva, csak utána mi? És akkor ezből a gyülekezetből igaziból 10-20 éves hívő egy se volt, pedig egy jó kis formás, dinamikus gyülekezet volt, fiatalos volt, de valahogy a fiatalok kikoptak aztán belőle, mert 10 év után már nem tudtak ezekkel a válaszokkal mit kezdeni, Mert a hitben járással szerettek volna foglalkozni. Kicsit komplexebb kérdésekkel szerettek volna foglalkozni. Ez nekik ilyen olcsó válasz volt. És sajnos a szakirodalom terén sem állunk nagyon jól neki, hogy mondjam, mi protestánsok. Amerikában sok ilyen gyülekezet van. Sok ilyen gyülekezet van. Rohadt dinamikus, tényleg, amikor kívülállóként rádöbben valaki az Istennek a szeretetére, nagyságára, és még jó énekek is vannak hozzá, tehát még érzelmileg, élmény szinten is átéli azt, hogy milyen jó Istenhez tartozni, akkor sokan megjelennek a gyülekezetben, és térnek meg, hoznak olyan döntést, ami változáshoz az életükbe, de egész egyszer 5-6 év után, amikor olyan kérdőjelek jelennek meg, hogy már Jézus az Istenkép változás felé vezetné őket, mert szükség van erre, akkor valahogy nem kapnak megfelelő segítséget hozzá. Érthető voltam? Jó, tehát az nem jó. Ezt jól láttátok. Az nem jó, hogyha nem változik az Istenkép. Na, melyik a hozzád közelebb álló Istenkép? Akkor megfejtem nektek a saját életemen keresztül, hogy nekem azért volt ilyen Istenkép, mert nagyon szigorúan neveltek. Bármennyire is furcsa és agresszív gyerek voltam, engem nagyon szigorúan neveltek otthon. Dolgozni kellett reggeltől estélig, elvárta ugye az otthoni rendőranyám és az otthoni apám, hogy tisztességesen megcsináljam a dolgomat, és akkor értékeltek, hogyha azt elláttam. Ha azt nem láttam el megfelelően, akkor kevés olyan alkalom volt, amikor azt mondta a kisfiam, hogy akkor is szeretlek, hogy te nem csinálsz semmit. És mennyi el strandon, én akkor is szeretlek. Engem csak akkor szerettek, így tapasztaltam meg, amikor csináltam valamit. Amikor jól csináltam valamit. Amikor teljesítettem. Amikor rosszat teljesítettem, akkor megdorgáltak. És soha ez alól nem volt kivétel, kevés ölelés volt a családunkban, kevés szeretet volt a családunkban. Így hát tudtomon kívül nekem az első Jézus élményem, ami megérkezett, a döntés, amit én meghoztam Jézus követésében, az erre az eredeti Isten képre rakódott rá, hogy Isten is ilyen. Elvárja, hogy jól dolgozzam, jól csináljam a dolgokat. Én tudtam, hogy Jézusban több van, de mégis egyelőre nem tudtam tovább lépni, nem is akartam tovább lépni, megláttam a kegyelmet. Mégis ez a Jézus kép, Jézus tudjátok, hogy nem ilyen, és mégis bennem ez a Jézus kép alakult ki. Meg az, hogy ugye az apukám az otthon az anyukám irányította a rendszert, ő működtette. Apukám meg otthon ült, rendes ember volt. A végén a problémákat azért csak ő oldotta meg mindig, tehát amikor gáz volt, akkor hozzáfordultunk, hogy apa gázon, akkor anyukám beparázott egy kicsit, és akkor nem tudta mit csinálni, akkor Feri, gyere, stb. És itt meg ez a kép villan be, hogy ott ül a mennyei atya, és igaziból zajlik az élet, de ő nem szól bele. Na most persze nyilvánvalóan én itt ezt tizenvalahány éves hittel elemzem így, de akkor ezt jónak látta Isten, hogy erre az eredetileg meglévő Isten képemre rakja rá a Jézus képet, és kezd el dolgozni a kettő csiszolódásán, kezd el dolgozni. Ez a nullpont, tehát oda nem érkezett meg senki, aki megtér, még sehova se. Ez a nullpont, tehát innen indulunk el a hitben járásban. Innen indulunk el. Mindenkinek van egy sajátságos Isten képe, ami összetevő, tehát ebből a négyből, másból is, amit otthonról hoz, vagy más tapasztalásokból megszerez, és erre egész egyszerűen ebbe belejön a valódi Isten kép, megérkezik, és amikor elkezd dolgozni a Bibliával, és a Szentlélek elkezd dolgozni az emberen, akkor az elkezd szépen csiszolódni. És azért kínlódik ennyit az ember, nagyon jól mondta, hogy a megszentelődés folyamata ez, ez a teológiailag úgy hívják, ez a megszentelődés. Ezzel a megtért ember, vagy aki hirtelen megtér, az nem tud mit kezdeni ám azzal, hogy megszentelődés. Nem tudom, hogy volt-e ilyen élményetek, akik megtértetek, hogy hát én már szent vagyok. Isten engem megmentett. Mi az, hogy megszentelődés? Tehát akkor tanultuk teológiából. Mi a francnak ez a hülyeség? Mi az megszentelődés? Engem Jézus igaznak lát. Én szent vagyok. Nem kell ezzel foglalkozni annyit. Ez a megszentelődés, ez se... Persze azt nem vettem észre egyébként, mert kívülről nem volt annyi kép, amelyen égtem Jézusért. Én annyira égtem Jézusért, hogy érdekes módon a magammal hozott ilyen természetes falusi verekedős agressziót, én abszolút belevittem a Jézus képembe. Tehát hazamentem, és disznótor volt, és az apámnak a borát kijöntöttem így az utcára. Így. Nem fogsz itt inni? Itt már. Tehát, hogy... Tehát egy ilyen militáns, akkor abban az állapotomban, kérlek, keresztes háborúba visznek, én megölök mindenkit. Megölök, Istenért, én megölök mindenkit. Nagyon egyszerű, mert arra az Isten képemre, ami nekem volt, azokra a tapasztalatokra rárakódott a Jézus képén, és Jézusért égtem, de hogy milyen értékek alapján, hogyan, Milyen lelkiismerettel? Az még maradt a régi, még ott nem mozdult meg a rendszer, értitek? Ott nem mozdult meg még a rendszer, és hát persze tacsra vertem teljesen az otthoni missziót. Gyorsan, én 2 hónap alatt úgy tacsra vertem az otthoni missziót, hogy azóta is áll. Azóta is áll. Hát az Jézus nevében majdnem tönkretettem mindenkit. A hugomat, anyámat, apámat, mindenki bőgött. Mondtam nekik, hogy nem, ez ne tovább, amit ti itt csináltok, meg ahogy ti itt éltek. Hát ezt így nem lehet. Nem lehet. Majd én rendet teszek itt a családban. Mennyei rendőr megérkezett, tudod? Jó, ez kicsit nem karikíroztam végül, és tényleg komoly összetűzések voltak, mert én a Szent Igével a zászlómon, én mentem, én hasítottam. Na most érzékelitek, hogy valahogy nem jó, mert ez az eredeti Jézus képe még köszönő viszonyban sincsen. A bátorság az rendben van, mert van Jézusban is bátorság, meg a félelmekkel való szembenézés, de ezen kívül aztán tényleg más nem egyezik. Más nem egyezik ezzel. Jó, azért hozom ezt, mert ez így volt egyébként, most nem tagadom, de ez egy nagyon kezdetleges istenkép. És amikor ilyen keresztjénnel találkozik valaki, azért mondja a Biblia egyébként, hogy frissen megtért ember, ugye, ne legyen püspök. Még annyira nem változott ott ez az istenkép, hogy szabadna. Értitek? Szabadna. Elkezd ott az ige kardjával hadakozni, leszúr az mindenkit. Vagy mit tudom én, mit csinál. Tehát, hogy ez nem véletlen, hogy így van, mert még annyira dominál az eredeti istenképet. A megszentelődés útján, hogy elkezdi Jézus szépen formálni az istenképet, úgy változnak dolgok. Na, most megérkeztünk oda, hogy viszont ez nem is olyan egyszerű, de nem lehetetlen. Oké, lépünk tovább. Istenképváltozás. Már nem, ja, az van fölírva, hogy megszentelődés teológiai folyamata során. Tehát erről beszéltünk a megszentelődésről, hogy ez az. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és egy nagyon izgalmas, nagyon szép dolog, de nyilvánvalóan kell az, hogy az igébe is belenézzünk, mélyen magunkba is belenézzünk. Amit az elején mondtam, és itt már Tamással is sokat beszéltünk róla, hogy azt nem engedheti meg magának gyerekek az ember, hogyha tényleg komolyan gondolja azt, hogy Isten útján jár, és a megszentelődés útján jár, hogy hazudjon magának, mert akkor egész egyszerűen kisiklatja a saját vonatát. Teljesen más dolgokkal fog foglalkozni, mint amivel egyébként a hitben járásba kell. Kisiklatja a saját vonatát. Tehát nem tud hogyan tovább haladni, mert nem azt mondja el saját magának és Istennek, ami belül van, ami belül tényleg van. Olyan, amilyen, de akkor is az enyém. Olyan, amilyen, de akkor is én vagyok ilyen. Tehát Jézus tudja, de mégis a közösség miatt, amiben járunk, vagy a rólunk kialakítatott, mi alakítottuk ki részben, kép miatt én más mondok magamról, így kicsit ugye elszínészkedem. Tehát ezt nem tehetem meg, mert akkor lekisiklatom a vonatomat. Csak azt tehetem meg, hogy ezt legalább saját szememben őszinte vagyok, a második körbe, ha elérkezek oda, akkor a lelki gondozóm, vagy a lelki társammal szembe őszinte vagyok, és elmondom, mi van bennem. Aztán eljön egy olyan részünk, eltávolodik ettől az ember kicsikét már a saját, ettől a bizonyos kérdőjeltől, akkor a saját kisebb közösségemmel őszinte vagyok, utána nagyobb közösségemmel őszinte vagyok, tehát szépen kitisztítja Jézus ezeket a homályokat, de azt nem tehetem meg, hogy hazudok magamnak, ne tegyem. Nincs értelme. Megtéréskor az eredeti istenképpel kezd mindenki. Na most, a lelkiismeretnek itt olyan szerepe van, és hát ez a fránya lelkiismeret, ez borzasztó, mindannyiunkban van. A lelkiismeretnek olyan szerepe van, hogy az istenképnek az erkölcsi megjelenés, hogy mit teszek, az viszont a lelkiismerettől függ. Tehát van egy istenképem, és abból én cselekszek valamit, vagy nem cselekszek valamit, az a lelkiismeretemmel függ össze. Na most, a lelkiismeret egy kulcskérdés. Ugyanis, Mária Gyűdön egyszer egy ökumenikus esküvőt tartottunk 2001-ben, katolikus pap és én. És azt mondja az atya, hogy a házas párnak, hogy hallgassatok mindig a lelkiismeretetekre. És utána mondom neki, hogy te figyelj ide, ez amit mondtál, ez gáz. Hát miért gáz? Hát a lelkiismeret, hát mert ez gáz, hát ilyen nem lehet, mert most képzeld el, ha a lelkiismeretére hallgat mindig a keresztény ember, akkor biztos tisztességes gentleman lesz belőle, ha rendesen nevelték otthon. Na most képzeld el, hogyha Magyarországon egy olyan kisebbség, amelyik nem túlzottan lelkiismeretes, csak a lelkiismeretére hallgat. és nincsenek külső korlátok, szabályok, mert lelkiismeretben ugye jön egy érzelem, ez szabad, ezt nem szabad, ez már berögződött, hát akkor baj van. Vagy hogy tönkre megy egy tisztességesen nevelt hívő fiúcska vagy lány, aki a lelkiismeretére hallgat minden esetben, közben a lelkiismerete túlműködik. Túlműködik. Olyan békjókat tesz magára, hogy a fölszabadultságnak, a Jézusban való fölszabadultságnak írmagját se hagyja a saját életébe. Mert a lelkiismerete úgy működik, öregem, lekorlátozza őt, olyan dolgokat is csinál, amit meg nem is kellene. Nem, hogy Jézus nem várja tőle, senki nem várja tőle, ő magától várja, mert úgy nevelték, hogy már neked tisztességesnek kell lenned. Az a kép igényli ezt a dolgot, amit rólam kialakítottam. Na most ez egy nagyon fontos dolog. Miért nem tudunk ezzel rendesen szabadon dolgozni az Isten képpel? Azért, mert itt ez a fránya lelkiismeret, és amikor meg kéne haladnom, és rá kéne lépnem egy olyan útra, ami egy új Isten kép felé vezet, akkor megszólal a lelkiismeretem, és elkezd tiltakozni. Hogy de hát ezt nekem nem szabad. De miért nem szabad? Még akkor is nehéz, hogyha az igében látom, hogy Jézus erre felszabadít, vagy azt megteszi, vagy azt várja tőlem, és közben én meg mindig ott tartok, hogy ezt nekem nem szabad. Olyan emberek például, akik a munkájukból, a családfő szerepükből ki kéne, hogy álljanak saját magukért, a családjukért, azt kéne mondják, és tudják a fejükben, meg tudják, hogy Jézus is ezt várja tőlük, hogy ráüssenek az asztal, és azt mondják, hogy ezt aztán már nem, vagy vonulj vissza, vagy mit képzelsz magadról, vagy állítsd le magad, mivel tisztességesen nevelték a lelkiismeret, hát ilyet nem teszek, ilyet nem teszek. És tudja, hogy azt várja tőle Jézus, de nem tud abba az irányba elmozdulni, mert annyira be van rögződve a lelkiismerete, de már megérkezett arra a pontra, hogy Jézus mást vár tőle. Értjük? Mást vár tőle. Na, szóval eléggé kombinált kezd lenni ez a kép. Tehát, hogy van egy Isten kép változás felé való kihívás, de egyelőre a belső érzéseim és a lelkiismeretem nem engednek. Aztán, nem tudom, hogy... Azért rajzoltam egy zöld csillagot, hogy értsétek jobban, hogy ez körülbelül a lelkiismeret. Kinéz valahogy, mindegy, hogy ez most csillag, minden, ne foglalkozz vele, jó? Kinéz valahogy, jó? Vannak kicsúcsosodásai, és akkor a jobb magyarázat véget, jó? És akkor itt egy piros kör. Ezt megmondjuk a Jézusi Istenkép. Ha ezt a Jézusi Isten képet ráhelyezed, most nem tudom megtenni, mert pont kivetítősöm van, ráhelyezed erre a csillagra, akkor a csillag a saját Isten képnek óhatatlanul hozzá kell idomulnia, hogyha komolyan gondoljuk a Jézussal való járást. Akkor le kell lassacskán szabni azokat a kilógó részeket, amikre Jézus azt mondja, hogy neked azt ne, mert hogy egy más ember vagy már, viszont szabad engedni, föltölteni azokat a részeket, pontosan arra a piros peremre, amiket meg neked szabad. Miért gondolod, hogy nem? Tehát, hogy az Isten képünk formátlan, és elkezd szépen lassan közeledni, ha Jézussal járunk, afelé, hogy elkezd egyre jobban hasonlítani erre az Isten képre. Gyorsan kérdezek valamit tőletek. Voltatok már olyan idős ember társaságában, mondjuk 60-70 éves, akivel annyira szívesen beszélgette a hit dolgairól? Azt mondtad, hogy ez fantasztikus ember. Na ő az, aki megengedte Jézusnak azt, hogy legjobban az Isten képe formálódjon. Aztán voltatok olyan öreg ember társaságában, és inkább menekültetek, nem? Ja Istenem, csak már nem. Tehát, hogy ő meg nem engedte meg, ő meg ott tart, mint egy 20 éves. Meg mindig ott tart, mint egy 20 éves. Na most, ez érthető ez a kép? Ez a kép? Tehát van terület, ahol föl kell tölteni, és van terület, ahol meg le kell szabni. A lelkiismeret szerepe, ugyanis itt gyanús ebben az egész történetben, hogy a lelkiismeretünk a keresztény teológiánk szerint is akkor működik jól és helyesen, hogyha az alá van vetve Jézusnak, az Isten igéjének. Alá van vetve Isten igéjének. Önmagában a lelkiismeret az össze-vissza. Tehát azzal nem lehet számolni. Nem lehet számolni. Akkor lehet számolni, hogy Isten igének alá van vetve, hogy az jól működik. És még akkor sem mindig jól működik. Tehát ne a lelkiismeretetekre hallgassatok, hanem az Isten igére hallgassatok. mert van egy domináns különbség közöttük. Azt vegyük mérteként. Na most azért azt kell, hogy lássátok, meg lássuk. Hogy a lelkiismeret, de Isten azért nem úgy vezet bennünket ezen az úton, most képzeljétek el, hogyha én ebben az első Jézus élménnyel valaki mindjárt itt akar tartani, hogy 20 éves hittel, hogy akkor már minden tuti legyen. Hát ez nem így működik. Nem így működik. Az rendben, hogy van az embernek egy eredeti lelkiismeret, egy eredeti istenkép, és akkor elkezdi formálni az Isten. Mert hogy ebben azért megfelelő örömmel kell járni ebben a Jézus való hitben, mindig újabb és újabb dolgot ismer meg az ember. Tehát valahol ez természetes, nem hibáztathatjuk magunkat, még a lelkiismeretes fajta se hibáztassa magát. Azért, mert jó, én még nem tartok itt mindig. Hát aztán, ha nem tartasz itt. De hogyha azt érzed most, ebben a pillanatban, hogy jaj, de gáz, hogy én már nem tudom hány éves itten nem tartok itt, akkor a lelkiismeretet tájékán ott kellene egy kicsit csöprögetni ám. Mert akkor nem működik-e túl, hogy ezt azt érzed, hogy ez baj, hogy én még ott tartok, ahol tartok. Nem baj, ez teljesen jó, ahol tartasz. Teljesen jó, ahol tartasz. Most azért vagy itt, hogy Isten egy kicsit tovább vezessen. Teljesen jó, ahol tartasz. Ez egy teljesen normális folyamat, amiben egész egyszer az Isten oldaláról Szentlélek és ige van jelen, meg bibliai történetek vannak jelen. Te oldaladról meg nyitottság, meg igazmondás, meg ima. Mitől függ az Istenkép kialakulása? Szeretett megtapasztalások. Apa, anyakép, bizalom, hit, nem az Istenben, bennük. Bennük való hit. Mondok egy-két példát, mire gondolok. Nagyon apró dolgokra gondolok ám. Elmentem katonai gimnáziumba 14 évesen, 8. után, Beszterce bányára. Nem a katona akartam lenni, hanem ott volt egy nagyon jó futball utánpótlás, és én ott akartam futballozni. És aztán 3 hét után én rájöttem, hogy ez nem fog nekem menni. Főleg ez a katonáskodás nem nagyon. És fölhívtam apámat, hogy jöjjön el értem. És úgy eljött értem, hogy egy szót se szólt, hogy fiam, hülye voltam, megmondtam neked, pedig 100-szor mondta, nem menj fiam, nem tudod, hogy hova mész, nem tudod, de én csak döntöttem, elmentem. És úgy eljött értem, hogy egyszer, amikor, és ez a hit, ez megerősödött bennem, hogy akkor az én apám ilyen, hogy eljön utánam. Anyámba talán már nem volt ennyire mély ez a fajta hitem, mert ő olyan volt, hogy ha te nem, akkor nem, ő könyörögni kellett meg, hogy aj, bocsáss meg, ne haragudjál meg. Apám nagy vonalú volt. Mert volt egy ilyen, hogy ugye nagy darab édesapám van, és a munkásai, akik dolgoztak neki a telepen, azok úgy hívták, hogy Döbrögi. Döbrögi. Ezt ugye én nem tudtam elvileg, de akikkel futballoztam együtt, azok nála is dolgoztak. És egy alkalommal, amikor azt mondja nekem, hogy ezt meg azt csináld meg, már nem emlékszem konkrétan, hogy mentem a kert felé, mondom, hogy te meg mit pofázol, Döbrögi. És hát azt meghallotta, hogy Döbrögi, elkezdett futni utánam, én meg ki a kertbe. Hát amikor éreztem, hogy gyorsan jön, akkor így az első szőlőlugas alá is bedobtam magam. És addig-addig tekerektem így a szőlőlugas alatt, míg nem tudott elkapni. De hát ordított végig, kiavadt, taknyos, mit képzelsz, mit mondtál nekem? Na hát, benne gyere! Azt mondja, hogy megyek, Isten, menj, már számogattam a fürtöket, tudod a szőlőtőkén, hogy meddig tart ki? Meddig tart ki? Reggelire pannóniát, ezek estére irzsait, Irzsai Olivért, szóval. Meddig tart ki? Na most 4-5 óra múlva, az délután történt, 4-5 óra múlva este kijött utánam az apám a szőlőből, és azt mondja nekem, hát mi palócok, hogy gyere be vacsorázni. Nem megyek. Gyere be, nem verlek meg, gyere be. Nem mondom, nem versz meg? Nem nyúlsz hozzá? Dehogy verlek meg, gyere be gyorsan. Tehát ennyi, hogy ő jött ki utánam. Tehát nem én mentem be könyörögni, ő jött ki utánam. Értitek? És ezek ilyen apró dolgok, amik úgy elraktározódnak az emberbe, és aztán valahogy könnyebben hiszi el, tehát nem is kell, hogy elhiggye az ember. Ilyen Isten, hogy azért úgy eljön után. Túl sokat nem foglalkozott velünk, ez aztán nekem a saját hitéletemben persze nyilván nehézség is volt, de ez azért benne van. Ez azért benne van. Tehát a hit bennük, meg a bizalom bennük. Hit. Most nézzétek, az a legérdekesebb történet, hogy ha csak eredeti istenkép lenne, és nem fejlődik az istenkép. És ha csak eredeti lelkiismeret lenne, és az nem változhatna Jézusban, mondjátok már meg nekem, akiket eldobtak a szülők, és bekerültek gyerekotthonba. Azoknak akkor semmit nem tud változni az életük. Értitek? Hát akkor annak vége van, hát annak hol van a hit a szülőben? Annak hol van a bizalom a szülőben? Sehol nincs. És érdekes módon Isten ezeket egy nagyon-nagyon egyszerű és primitív istenképről föl tudja építeni és helyre tudja állítani. Föl tud építeni egy olyan istenképet, ami a nulla, vagy a mínusz kettő. Tehát nyilvánvalóan nagyon nagy munka, meg gyógyulások árán, meg odafigyelés árán, és föl tud építeni Isten egy ilyet. Vannak olyan gyógyító folyamatok, ami által változik az Isten képe, és az eredeti Isten képében is teljes gyógyulások lesznek. Értitek? Hál' Istennek, hogy vannak érintett. Sok fiatalok haragszanak a szülőkre. Én is sokáig haragudtam. Apámra, anyám, de rosszul neveltek, ezt is rosszul csináltak, azt is rosszul csináltak. Most már azt is látom 30-valahány évesen, hogy mi mindent jól csináltak. Ösztönösen. Jól csinálták. Ez tök jó, hogy nekem van, mert igaziból ezt ők adták. Ide is meg kell érkezni, hogy a szüleim azért ezt jól csinálták. Kell egy kicsit háborúzni a bennünk élő anya meg apa képpel majd később, majd ezt meglátjátok. De meg fogtok érkezni arra, hogy sok mindent nagyon jól csináltak. De nyugodtan higgyétek most azt, hogy mindent rosszul csináltak. Szabad nektek. Én is mondom a gyerekeknek. Haragudjatok nyugodtan, gyerekek. Haragudjatok. Apátok ülje. Na. Más kapcsolatok tapasztalati lenyomata. Alapvetően az apa és anya kép, de más kapcsolatok is lehetnek, amelyek tapasztalásokat hoznak. Tehát senki ne gondolja azt, hogy ha nincs apám és nincs anyám, vagy nem áll megfelelő módon rendelkezésemre az apa és anya kép, akkor baj van. Nincsen baj. Mert egész egyszerűen vannak más típusú kapcsolatok is, amik helyettesítik ezt. Olyan típusú emberek. Nagyszülő, nagybács, akikről ezeket a mintákat elhúzza az ember. Tehát azért mondom, nem kizárólagos, de ha bizony-bizony lehet a biológiai apja és biológiai anyja nem az valakinek egy korán kisgyerek, akit kivettek a, nem is tudom, vagy adoptáltak. Ezeket a tapasztalatokat meg tudja szerezni ettől a nem biológiai embertől is, mert a bizalom, a hit, az el tud kezdeni épülni ebben a gyerekben. Hogyan történik az istenkép változás? Egész egyszerűen bibliai történetek és a Szentlélek által. És a saját határunkra érkeztünk el, mert ezt nem tudjuk, ezt hogy csinálja az Isten, de amikor egy történet elkezd bennünk a lélek által dolgozni, amivel nekünk dolgunk van, és ezzel a történettel elkezdünk foglalkozni, akkor megtörténik az a csoda, hogy ott azon a helyen nekünk megváltozik az Isten képünknek benne az, aminek változnia kell. És akkor rájövök arra, egy ideig még a lelkiismeret csörög-börög, amikor azt teszem vagy nem teszem, de mivel a lelkiismeret tapasztalati úton van szerezve, jaj, de szépen mondtam magyarul, magyar tanár nincs köztetek, remélem, tehát a lelkiismeretet tapasztalati úton szerezt az ember kisgyerekkorában berögződött rendesen, ha rendesen szembe megy a saját lelkiismeretével, és Jézus igéjét helyesebbnek látja, fontosabbnak és jobbnak látja, elkezd lecsörögni a lelkiismeretnek az ereje. Értitek? Még egyszer mondjam. Elkezd szépen a lelkiismeret szava egyre halványabb lenni, amikor ezt a példát mondom, ha már belekezdtem, akkor ki kell állnom egy dologért, tudom, a munkatársaimért, egyébként meg lehet, hogy az is a dolgom a munkahelyemen, és eddig nem mertem semmit szólni, mert ott saját félelmeimmel nem akarok szembe menni, de most embe megyek a saját félelmeimmel, rohadtul félek is, mit fognak szólni, mit fognak mondani, nem érdekel, mondom, még a lelkiismeret furdalásom, hogy én konfrontálódtam, az ott van, de amikor harmadszor csinálom, persze megfelelő módon, harmadszor csinálom, már egész kevéssé van ott. Egyszer csinálom, még kevéssé van ott. És ez azért van, mert egész egyszerűen egy másik bibliai történet elkezdett hatással lenni az életemre. Gyerekek, ami nekünk van keresztényeknek, hogy Jézus egész egyszerűen a lélek és a bibliai történetek által áthatja az egész életünket, az nincs másnak. Nincs másnak, mert ezek az eredeti lelkiismeret meg istenképek, ezeket életük végéig szokták másokán vinni. Most beszéltem egy 50 éves mentálhigiéni szakemberrel, és akkor erről a kérdésről beszélgettünk, hogy mi a hit. És így tudtam elmagyarázni neki, hogy nézd, ez a hit. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, mert nekünk azt mondja meg, nincs kapaszkodónk. Mert mi alapján és hova változzon meg ez? Ki mondja meg nekem azt, hogy a lelkiismeretemnek itt nem szabadna szólni? Senki nem mondja meg nekik, ezért nem tud elmenni a lelkiismeret módosulni, nem tud változni. Nem tud az istenkép, az eredeti istenkép nem tud változni. Az ott megmaradt. Mert mihez képest? Tehát nincs a Jézusi valódi istenkép, ami rátevődik erre az eredeti istenképre, és nem. Tehát az ige és a Szentlélek nem dolgozik úgy benne, hogy változások kezdődjenek el. Ezért találja ki már a modern pszichológia megbocsátás pszichológiáját. Hát érzékelik, hogy itt valamit kell, hát ez nem lehet, hogy sérelmeket, meg gyűlöletet életünk végéig hordozunk. Persze ez is kombináltam egy kicsit, az nem úgy megy, hogy holnap már megbocsátok. Meg kell engedni a haragot, aztán meg kell engedni a gyűlöletet. Egy csomó olyan érzelemen keresztül kell menni, és a végén van megbocsátás. De mert így kell, hogy normális legyen. Egyébként, ha csak megbocsátás van, és nem is engedem meg, hogy haragudjak arra, aki engem bántott, akkor az nem valódi megbocsátás. Akkor az ugyanaz a kamu, amit már sokszor eljátszottam az életemben, hogy megint az az állat, hogy elmegyek vasárnap templomba, tényleg már Tamás bácsi már mondta, hogy már meg kéne bocsátom, már a harmadik hetem, megbocsátok. De ezeken a pontokon nem mentem keresztül. De már illik megbocsátani. Hát hogy néz ki az, hogy keresztjén már 3 hete nem bocsát meg? Olyan kérdéseken, amik az életünket meghatározzák, hogy már 4 hete, már 1 hónapja nem tudok megbocsátani. Na most már megbocsátok. Ez nem így működik. Hát van, hogy ezek az utak sokkal hosszabbak ennél. 4-5 éves időtartamokról is tudunk beszélni. Amíg egész egyszerűen az első évben csak a harag jött elő bennem. Amit egyébként elnyomtam magamba, dolgozik bennem. Ráteszem a hamis megbocsátást, dolgozik bennem a harag. Én úgy vagyok vele, de mégiscsak van valami. De amíg valaki hozzá nem mer nyúlni őszintén, és ezekhez a segítség kell ezekhez az utakhoz egyébként, akivel folyamatosan végig beszélgetem, és ez nem is megy egyik napról a másikra. Ami megengedem azt, hogy igenis ezek őszintén elmondom, hogy hol tartok ebben, és akkor imában Jézus elé viszont, hogy ezt az utat szeretném bejárni. És Jézus megfogja, gyerekek, haragudjatok, de ne vétkezzetek, ez van a Bibliával. De az ember, olyan sok ember nem engedi meg magának a haragot. Jézus megengedi nekünk a haragot, mi még nem engedjük meg magunknak a haragot. Miért van ez? Mert otthon nem engedték meg neked a haragot. Mert otthon nem haragudhattál. Azt mondta anyád, hogy ne nézz így rám! Még egyszer így szétasítom a hátadat. Még egyszer így nézel rám. Te így nem nézhetsz. Te nem haragudhatsz. Érted? Mi az, hogy nem haragudhat egy gyerek? Tudjátok, meddig tart, amíg egy gyerek haragszik? 3 vagy 4 perc. Semmi. Szülő nem tudja elviselni, hogy haragszik a gyerek. De meg az Ovi mondom, Samukám már menni kell, de még játszani kell, de menni kell, de még játszani, apám meg dolgozni, de még haragszom, leül így, hogy haragszom. És leült úgy, hogy haragszom, akkor én ültem ott, hogy haragudjál. Váltunk egy kicsit. Idő után már így nézelődött. Na most nem bírom ki azt a rohadt 3 percet, hogy haragudjon rám a gyerek. Hát ki kell, hogy bírjam, hogy haragudjon rám a gyerek, is lesznek majd szülők. Azért kell, hogy kibírjam, mert tudomásul lesz, hogy szabad haragudni. Mert ha megtiltom neki, hogy haragudjon, akkor azt nem fog sose haragudni, akkor már mindig ilyen hamis megbocsátások lesznek, értitek? Nem, haragudjon. És hogyha megengedi magának, hogy haragudjon, mert Jézus megengedi nekünk, hogy haragudjunk, csak abból ne vétkezzünk. Tehát haragszom is rá, meg is mondhatom neki akár, de attól még haragszom amúgy, ha nem mondom meg. Tehát nem kell, hogy leromboljam őt azért, mert haragszom. Én tudom, hogy haragszom. Imádba viszem, Istenem, én haragszom. Haragszom. Tehát az én Bibliámban egyébként, de hogy Bibliámban, Bibliós a kalózomban van egy ilyen kis cetliszt, arra vannak emberek írva. Tehát ott van, hogy haragért való imádkozás. És az azért van benne, mert 2,5 éven keresztül imádkoztam a haragért, hogy tudjak haragudni. No de hát a harag megjelent. Imában is megjelent, hogy tényleg ez van, Istenem, ez van bennem. Hát a zsoltárokban is van, számtalan zsoltárról haragszik az ember. De attól még nem mentem át az út másik oldalára az intézménybe, és vertem szét a fejét annak az embernek. Tehát nem cselekedtem meg semmit se belőle, még csak nem is mondtam, mert máskülönben kidobtak volna a munkahelyemről, ugye? De valahol tudomásul kell vegyem, ez bennem van. Bennem van. Akkor nem hazudhatok magamnak, hogy nincs. És így érkezünk el aztán ezeken a hullámokon majd a megbocsátásig. És ez a cél. De csak akkor tudom megjárni ezt az utat, hogyha bibliai történetek és a Szentlélek egész egyszerűen munkálkodik. Érdekes, bele fogok akadni azokba a bibliai történetekbe, olvasom a Bibliát, ami nem fog békén hagyni. És nem tudom először, hogy mi az, ami miatt ez nekem gyanús. Ez nem. Tehát én olyan kétszer prédikáltam a Máriáról és Mártáról, hogy hú, ez a Mária, hát nem látja, hogy a másik ott dolgozik, hát az akkor menjen már segíteni. És akkor most nem is tudom, pár éve megláttam egy olyan dimenzióját ennek a történetnek, hogy nem a Márta itt a kulcskérdés, hanem a Mária a kulcskérdés. Hogy az a bajom nekem ez a történet, hogy mindig indulat gerjed bennem, hogy én nem tudok Mária módon viselkedni, nem tudom elengedni magam és a jelenben élni, csak Jézusra figyelni, hanem mindig tenni kell valamit a Jézusért. Tenni. És akkor, ha megtettem, akkor biztonságban érzem magam, mert megtettem. Mester, itt vagyok, és akkor de jó, megtettem mindent. Én vagyok a te harcosod. Ugye ez még mindig a mennyei rendőrnek a jó csinálok, akkor jó vagyok, rosszat csinálok, akkor rossz vagyok. Isten képe. És rá kellett, hogy jöjjek nekem, a Mária Isten képe felé kell elmennem. És mit? De a legjobb. Mária és Márta. Mi csinál ez a Márta? Nem csak azt csinálja, azt mondja, hogy Mária, gyere segítsél nekem. Amikor Mária csak a jelenben akar lenni Jézussal, csak élvezni akarja Jézussal való együttlétet, semmi különös, hallgatja, hogy beszél a Mester. Erre azt mondja még Márta, hogy nem Mester, hanem te még mondd neki azt is. Mondd neki azt is, meg Istent is beleveszi játékba, mondd neki, te mondd neki, neked el fogja hinni. Tehát ezt a gyülekezetben hányszor mondjuk, nem ilyen Isten, ilyen amolyan Isten, amolyan Isten. Isten ezt várja el tőled, azt várja el tőled, nem ezt várja el tőled. Számtalan hallgatom egyébként sokszor a református rádiót, vagy rádióban a református istentiszteleteket, meg a televízióban is megnézem, és annyira azt veszem észre, hogy annyira az értelemnek beszélünk, hogy mit csináljon a keresztény ember. Mit csináljon a keresztény ember. A Szikszai Béni imádságos könyve, olvastátok már, keresztény embernek azt kell csinálnia, hogy? Következő oldal, keresztény embernek ezt kell csinálnia, hogy? Ezt kell csinálnia. Hát abban egy szemfőszabadultság nincs. Hát, pedig én ezt imádkoztam rendszeresen, csináltam. A feleségem szegény meglátja, hogy Úristen, a Feri, hát hozzá se nyúlok ehhez. Hát mondom, miért nem? Hát én ezt nem bírom ezt. Ez katasztrófa. Ebből a szempontból előrébb járt, mint én. Mert hogy mit kell csinálni, és rájönni arra, hogy még bele is akarta venni Istent a játékba, hogy Isten mondja ezt neki. Ilyen legyél. És és Jézus nem megy bele. Azt mondja, Márta, neked kell meg tanulni azt a Mária választott jobbat. És egy rendes, dolgos, református ember az azért ki van akadva a Máriára, nem? Ki van akadva? A 700-át neki. A dilis fruska, hogy nem tud segíteni a másiknak, ugye? De ez meg nem tud élni szerencsétlen, agyon nyomja a saját lelkismert, mosogat, megy, nem is érzi magát már rendben lévőnek, hogyha nem tud élni, érted? Kezdjétek el élni, hogy legyen mit mesélni, ugye? Majd az unokáknak. Gyerekek, hát a Jézusban való felszabadultságot csak akkor szerzi meg az ember, hogyha ezekkel az istenképekkel leszámol, és úgy számol le, hogy ezeken a történeteket keresztül engedi magát, és kéri a Szent Lelket, hogy Istenem, hadd legyen már hatással ez a kép, ez a Mária, Márta kép. Most csak egyet hoztam gyerekek, sok közül csak tudtam azt, hogy a református gyülekezetünkben tisztességes emberek járnak, és a tisztességes embereknek meg ugye egy kulcs problémájuk ez. Csak egyet hoztam, tudjátok milyen sok ilyen van. És ugye, hát a más közösségekben más kell tanítani. El kell mondani, jaj barátom, az van, hogy ha nem érzi lelkiismeret furdalást, akkor is nem teheted. Nem, nem. Akkor se tehet, mert Isten igéje ezt mondja. Ja, tényleg, Isten igéje miatt nem teszem. Valamit a lelkiismeret furdalásom miatt nem teszem, valamit meg Isten igéje miatt nem teszem, mert egyébként nem érzek lelkiismeret furdalást, mert ezt nem tanították meg nekem. Ugye? Mert vannak olyan közösségek, ahol meg azt kell megtanítani. Vannak olyan közösségek, ilyenben is jártam, mondjuk nem, ti nem azok vagytok, de ilyen karizmatikus közösségek, ott meg nem ezek a fajta emberek gyűlnek össze, hanem az impulzívak, színészek. Mindenki dicsőíteni akar, de nincs két ember, aki a rohadt hangfalakat bevinné. Nincs két ember, mindenki az Úrnak akar dicsőíteni, mindenki jobban akar az Úrnak dicsőíteni, szebb hanggal, emeltebb légkörben, ugye ezeket az élményeket be akarja gyűjteni, de nincs két ember, aki a hangfalakat bevinné, meg két ilyen izét bedugna. Hát ne haragudjatok. Tehát ez egy másfajta közösség, Mindenki annyira szerepelni akar, hogy már a lelki pásztor, szegény pünkösdi lelki pásztor azzal foglalkozik, hogy amikor igét hirdet, fölállott a Margit néni, 52 évesen, azt akkor profétál közben, mit ez ige hirdetése. Azt mondják neki, Margit néni, üljön, de az úr adta nekem, és értitek, ott meglátszólag zajlik az élet, csak az embernek az agya szétszakad, hogy mindenki bolond. Hát, mi? Tudod, mert a lelkiismeretes emberek gyülekezetében ott nincs semmi gond, ott tudják, hogy hol vannak a határok, csak azok a lelkiismeretes emberek meg nem hiszik el, hogy te meg arra képes vagy, meg te ezt meg tudod oldani, meg ezt te meg tudod csinálni. Meg nem adnak visszajelzést a másiknak, hogy figyelj, te annyira jó vagy ebben. Azért, mert őnek is adtak soha, azt azért a lelkiismeret kicsit lekorlátozza. Tehát jó vagy ebben. Értitek? Hát nyilván az lenne a jó gyülekezet, amiben mindenfajta van, és akkor az egyiknek az Isten képe itt kell, hogy változzon, másiknak meg ott kell, hogy változzon. De az nem lehet, hogy én is vittem autóval, most tényleg csak egy exkurzus, vittem autóval a hangfalakat, érted? Hétre vagyunk itt. Én a rossz sem 48-ban, de csak arra bezír az összes szemétlád, hogy én pakoljam ki megint a hangfalakat. 48-kor, na jó, akkor elkezdem. És akkor megérkezett 7:30-kor mindenki, hogy bocs, ezért késtem, a busz nem jött, a hetes busz most nem jött, a hetes busz nem. És a végén már, hogy megelégettem, mondtam neki, hogy gyerekek, legalább ne hazudozzatok, hát nem akartok pakolni, ne hazudozzatok már. Hát egyszerűen ne kamuzzatok itt nekem. Szóval, értitek? Tehát ott meg ez az impulzív Isten dicséret volt, ott meg más típusú dolgok vannak. Na, és meg fog találni tutira, ha komolyan gondolod, és komolyan imádkozol érte, meg fognak találni azok a történetek, amik benned azt fogják motiválni, hogy menj szembe akár a saját lelkiismereteddel, a saját félelmeiddel, a saját nehézségeiddel, merjél szembe menni, mert utána ezek jobban lecsöngnek, és megragad benned ez a Jézus, és meg fogod, tehát ebben az esetben, ebben a történetben, amit mondtam Mária és Márta történetében, a máriai felszabadulás ki fogja benned Jézus építeni. Egyszerűen meg fogja engedni neked, hogy a jelenben éljél. Hogy azt mondtad, de jó most ez a pillanat, hogy én most itt ér. Nem múltba állandóan, hogy mi volt, a jövőben, hogy mi lesz, azon görcsölök állandóan, hogy mi lesz. Szegény Mária, ha nem mosogatok el, holnap ki fog elmosogatni, vagy nem tudom, akkor holnap hogy lesz. Még a málmának sincsen vége. Meg a holnap, hol van a holnap? Tehát, hogy erre tanít ezen a történeten keresztül Jézus, és elkezdesz hazakozni azzal a történettel. Elkezdesz hazakozni azzal a történettel. Sokszor igével is hadakozik az ember, de a történettel az jobb hadakozni. Sokkal keményebb. Sokkal keményebb történettel hadakozni. És akkor nem is életed, és hadakozol egy történettel. Ja igen, ezt akartam mondani, ezt nem szabad, hogy elfelejtsem. Gyerekek, ha nem értitek azt, hogy a történettel miért hadakozom, és azt mondjátok, én ebből nem értek semmit, félredobom, dehogy, ne dob félre! Ne dob félre, az a legjobb történet. Az a legjobb történet. Az addig hadakozzál 2 éven keresztül, 3 éven keresztül is, amíg a Szentlélek meg nem érteti veled, hogy miért nem tudsz azon a történeten tovább lépni. Hadakozzál csak. Mert ott van egy olyan dolog elrejtve, amit a saját magad, Isten képe és a lelki ismerete még nem enged meg, hogy lépjél. Nem enged meg, az még neked most túl sok, de hadakozzál, mert ott nagyon nagy kincs van elrejtve. Lehet, hogy belerendülsz az egészbe, de hadakozzál, mert nagyon nagy kincs van elrejtve. Mit vár Isten? Nem csak az a kérdésem, hogy mit vár Isten, bocsánat, tőlünk, övétől, az is kell, mit nem vár Isten. Olyan sok dolgot csinálunk, Istennek oda szám van meg adva, azt elmegy az időnk, meg kitaláljuk magunknak, hogy mit vár Isten, hogy belerokkanunk. Mit nem vár Isten? Van egyszerre 4 fajta szolgálatunk, csak éppen a párkapcsolatunk megy tönkre. Van egyébként 10 fajta szolgálatunk, azt apánk, anyánk nem látott 10 éve. Tehát, hogy ezek hogy érzékeljétek, azt is meg kell látni, hogy mit nem vár Isten. A túlműködő lelkiismeretű embereknek szólnánk, hogy van ám ilyen is, hogy Isten mit nem vár el. Nem csak, hogy mit vár. Persze olyan nincsen, hogy csak Isten csak olyan, hogy mit nem vár el. Tehát, értitek? Tehát, hogy azt is szívesen, mert van olyan is, ezt se várja Isten, éljünk szabadon mindent. Persze, nem kell csak egy nadrág, meg egy. Azt hiszi, Szent Ferencnek volt valami hasonló szerintem, hogy mit nem vár el Isten, ezt jól csinálta. Esküszöm, jól csinálta. De hát, azért ők is építettek. Ő szabadon tudott élni a világban. Mit nem vár Isten? Ahogy van olyan, hogy milyen hozzám Isten, ez egy önmagában is egy kérdés gombolító. Ugyanúgy van olyan, Huda magyar talán lesz, milyen nem Isten. Milyen nem Isten. Amiről azt hittem, hogy olyan Isten, az közben kiderül a történet alapján. Sokszor azért hadakozunk egy bibliai történettel, mert nem ilyen Isten. Én gondoltam, mert ilyen tapasztalatom van az emberek között, apám, anyám, tehát az eredeti kapcsolataimban, az eredeti Isten képenben azt gondoltam, hogy ilyen, de nem ilyen az Isten. Nem ilyen is. Egyszerűen nem engedem, én magam nem engedem sokszor, hogy Jézus megfordítsa a saját magáról kialakult, bennem kialakult képet. Nem engedem meg neki. Nem engedem meg neki. Hogy Isten féltőn szerető Isten. Most mondhatnék én ilyen képeket, nem akarok, mert mindenkinek más. Isten úgy szeret, amilyen vagyok. Nem a teljesítményért szeret. Nem azért, mert valamit megcsináltam, vagy nem csináltam. Jól csináltam, vagy rosszul csináltam. Vagy én kiveszek az életemből olyan kulcsbűnöket, amikre Isten nagyon haragszik, azt másik kulcsbűnöket, amire nem haragszik Isten, vagy amire ugyanúgy haragszik Isten, azokat figyelembe se veszek. Miért van ez? Mert az eredeti családomban ott ez kulcsbűnnek számított, azt nem. És akkor ezt az eredeti Isten képemet ráhúzom a Jézusról kialakított képre. Tehát vannak kulcsbűnök, amikre én azt gondolom, hogy haragszik nagyon Isten, vannak, amikre nem haragszik Isten. Például beszélgetek egy barátommal, barátom azt mondja, hogy hát ez mekkora bűn, hogy ő dohányzik. Mekkora bűn, hogy ő dohányzik. Te mondom, Csabikám, hát én nem értem bűnnek, hogy dohányzik. Tényleg. Hát persze, otthon nálunk mindenki dohányzik, nem is csinálnak belőle nagy ügyet, én is szabadon dohányzom. Valamikor dohányzom, valamikor nem dohányzom. Abszolút indiferens, nem izgat. De se kevesebb, se kisebb, és meg kellett, hogy értsem, hogy ő neki tényleg nagy probléma az, hogy dohányzik, mert ott mindenki tiltotta, meg nem tudom, mi volt náluk, és ezt ugye megörökölte az eredeti Isten képéből, hogy ő dohányzik, az egy nagy gáz. Nagy gáz, nem izgat. Ha van kedvem dohányzom, nincs kedvem nem dohányzom, úgy szeretek dohányozni, de most ez nem állhatjuk ki. És érdekes dolog, hogy nagyon nehéz elővenni a Bibliát, és akkor elkezdeni ezt elemezni, hogy most Jézus mit mond a dohányzásra, mit mond a dohányzásra. Ez kicsit később jött be Európába, Ázsiába nem tudom mikor. Hagyjuk a dohányzást, mert más ilyen is van. A lényeg, ami lényeg, hogy meg kell nézni, hogy valóban tényleg Jézus azt helyén kezelni a bűnöket, és látni azt, hogy lehet, hogy számos olyan dolog van, ami fölött túllépünk, olyan könnyen túllépünk, mert nálunk otthon mindig csinálták, nálunk otthon mindig ilyen volt hangulat, és közben lehet, hogy a környezetünkben lévő meg belerokkan abba, hogy olyanok vagyunk, de Jézus se szeretné. Csak azt nem tartjuk olyan nagy bűnnek, mint azt, amit kisgyerekkorunktól fogva bűnnek tartottak. Idős néni azzal kínlódik, hogy ha egyszer nem megy templomba vasárnap, akkor olyan mértékű lelkiismeret furdalása, hogy úgy érzi, hogy belehal. Hát azért ez is azért elgondolkodható. Ez se jó. És nem tudja azt megcsinálni, hogy na most egyszer nem biztatlak arra, hogy ne menjetek templomba, félre ne értsétek. De biztos, hogy van olyan pillanat, amikor két havon tetszett, hogy és nem úgy kelek ki az ágyba, és marcangolom magam két napon keresztül, hogy mi történt, mert akkor azt gondolom, tehát akkor tudom, hogy Jézus, vagy úgy látom Jézust, hogy a jó rendőr, de itt most baj lesz, itt meg fog büntetni. A jó rendőr, az megdicsér, a rossz rendőr megbüntet. Miért járok templomba? Miért keresem a közösséget? Nyilván, mert épülni szeretnék. Nem azért, mert Isten elvár. És most már tényleg csak egy exkurzus. Magyar szeretett szolgálatok. Elmennek külföldre, és akkor csinálnak sok jót emberekkel, és utána megjelennek a Bibliákkal ezzel, azzal, amazzal. Miért csinálják a jót? Miért csinálják a jót, hogy utána missziót teljesíthessenek? Az elsődleges vonal viszont az, hogy azért kell csinálni a jót, mert Jézus mondja. Nem kell hozzá mindjárt Biblia, meg mit tudom én micsoda. Tehát most kinek csinálják a jót? Tehát akkor a jó csinálás az most itt egy eszköz lesz, és nem amit Jézus mondott, hogy tegyél jót. Úgyis az lesz a vége, de engedjük már Istent is munkálkodni. Tehát hogy is egy árut, az evangéliumot mint egy árut adnak egy másik áruért, értitek? Egy kicsit ledegradáljuk ezt az árut. És engem egzisztenciálisan meghatározó valamit, adom oda azzal, hogy én azt csinálom, amit Jézus mond, hogy tegyed. hogy milyen belső motivációnk vannak ezzel, csak azt akartam érzékelni. Tehát az is kérdés, hogy milyen nem Isten. Milyen nem Isten. Vannak elképzelésünk arról, hogy milyen Isten, és a közben egy csomó a Jézus képe nem fér össze. És azért a Jézus kép a legobjektívebb Isten kép egyébként. Nem véletlenül küldte el az Atya fiát. Nem véletlenül küldte el, a legobjektívebb. Minden megvan Jézusban, ami egy férfiben meg kell legyen. Tehát hogy nem egy, tehát vannak, akik azt mondják, no hát a kommunizmus ideje alatt volt ilyen, hát ez a Jézus, ez ilyen kismókus, tehát mindig jó, meg mit tudom én, de hogy is, hát ez egy komoly határozott férfi, egy csomó félelemével szembe megy, akkor olyan szituációban mond olyanokat, amit abban a korban nem mertek volna kimondani senkik sem, vagy senki sem. Tehát, hogy az egy objektív istenkép. Nem sokáig tart még, vagy már. Pszichológiai értelemben az istenkép változása, az Isten, az ez nem pszichológiai értelemben, a Isten munkája lélek által, mert ezzel nem tud mit kezdeni a pszichológia, meg azzal se, hogy gyógyulási folyamat, de azzal igen, hogy én elmondom, hogy a valódi Jézusi istenkép irányába történik az istenkép változás, akkor az egy gyógyulási folyamat. És nem azért hiszünk Istenbe, és nem azért járunk Jézus útján, hogy gyógyuljunk, hanem járjuk ezt az utat, érdekes fordítva van a dolog, járjuk ezt az utat, fontosnak tartjuk, hogy Jézusi istenképünk legyen, és akkor gyógyulunk mellékesen. Egy mellékzöngeként gyógyulunk. De nem baj az, ha valaki azzal a... van ilyen a Bibliában, van, aki azzal lép be a folyamatba, hogy gyógyulni szeretnék Jézus. Jézus, az nem baj, ez az istenképed, innen kezdjük. Innen kezdjük. De gyógyulni szeretnék, gyere. Gyere, van ilyen is. Szentírásban is van ilyen történet, nem egy, nem kettő. Tehát igaziból ez a gyógyulási folyamat egy melléktermék. Arra figyelni kell, hogy lehet megbetegítő folyamat is, de az nem a Jézusi istenkép irányába történik, nem a valódi Jézusi istenkép irányába történik, hanem valamilyen másfajta istenkép irányába történik. Ezért higgyétek el nekem, fiatalok vagytok. Nyugodtan lehet itt kacsingatni mindenféle más olyan gyülekezet felé, ahol vonzó minden. Meg lehet mondani kortársaknak is. Gyerekek, de ez a református egyház ezt kipróbált. Előbb-utóbb kilöki az olyan embereket, akik egész egyszerűen teljesen másfajta istenkép felé mennek el. Másfajta istenkép felé mennek el. Na most mondhatjuk, hogy Jézus, de közben meg az istenkép az biztosan a Jézusi istenkép felé megy el. Biztosan. Na most képzeljétek el, mert van egy ismerősöm. Elment egy Budapesten egy nagy gyülekezetbe. Már a református egyháza megtért ez a fiatal. Az anyukája is megtért. Régen, az már nagyon régen, 20 éve már. Több mint 20 éve már. A testvére is megtért. És az, ami a fiatal, és ugye ebben a másik gyülekezetbe tanultak alapján, elkezdi az édesanyját macerálni, hogy azonnal vegyük le azt a szentképet, amit a nagymamától kaptunk. Egyébként ezek reformátusok voltak eredetileg, de hát egyik öreg anyjuk az a katolikus volt, és akkor ez a szentkép az rá emlékeztet. Vegyük le azt a szentképet, mert az démonizálva van. Démonizálva van. És akkor már, amikor 7-8-szor zaklatta a szegény anyját, mondja, itt van, fiam, vidd ezt a szent, csak engem ne idegesíts már, vidd a fenébe. Kinek van szüksége arra, hogy úgy élje az életét, csak hogyha a Jézusi istenképről beszélünk, hogy állandóan valamit ő félni kelljen. Mi van démonizálva, mi nincs démonizálva. Kilincset meg ne fog, mert az démonizálva. Hol lenne démonizálva a kilincs? Marhaságokat. Értitek? Fehér vagy fekete? Fehér vagy fekete? Te izé vagy, hívő vagy, akkor neked az életed minden rendben van, áldás is van. Ha nem vagy hívő, akkor meg gáz van, akkor nagyon nagy gáz van, akkor benned semmi érték nincsen. Fehér vagy fekete? Akkor még egy kicsit megcidrizem, jó? Te veled minden rendben van, és itt majd sok pénzed lesz, neked meg, hát itt Sátán országában vagy. Az Úri a Föld és annak teljessége, ez van a Bibliában. Tehát mindaddig, aki valaki nem nyit meg tudatosan egy kaput, egy olyan ajtót a gonosz világra, amit aztán később Jézusnak kell bezárni. Addig az Isten kezében van az is, könyörgöm. Tehát ez nem a fekete világban van. Tehát, hogy milyen istenkép az, ahol állandóan cidriznem kell. A kilincstől, a Tamás papucsártól, hogy most... Tehát, értitek? Hogy, hát, hogy olyan félelmeket élesz föl, amik annak semmi értelme nincs. Hát nem lehet így élni, hát Jézus így élt. Hálan a cidriz, fú, ott egy farizeus, már arrébb is állok. Tehát nem lehet, hol van itt a valódi Jézus istenkép? Csak hogy értsétek, hogy ez egy kipróbált dolog, lehet, hogy kicsit tradicionálisabb. De hogy mik vannak? Meg azért én számos kis egyházba jártam, ismerősök cimborák révén. Mik vannak? Tehát, hogy azt értsétek meg, hogy ebbe az irányba kell elindulni. Valódi Jézus istenkép felé. Olyan sokféle istenképet meg lehet jeleníteni. Meg ahol tényleg olyan közösségben vannak lelkészek, meg van egy dogmatikai keret, az már úgy rendben van, áll. Tehát azért egy idő után szólnak egymásnak, hogy te figyelj, biztos, hogy jó van ez így. Vagy biztos, hogy jól van ez úgy. De vannak azért nálunk is, aztán bitangpapok, nem azt mondom, hogy nincsenek, de én nem vetem rájuk az első követ. Hanem ahol meg ilyen autonóm gyülekezeteknek egyikben teljesen más van, mint a másikban teljesen más van. Bemegyünk, azt se tudjuk, hogy mi a dogmatika, azt se tudjuk, hogy mit mondanak ezekről a dolgokról. Kiderül, hogy három dolgot jó tanítanak, de a negyedik meg az ötödik dolgot annyira nem, hogy az emberek belebetegednek. Értitek? És akkor ahhoz a nüansznyi dologhoz, ami 9., 10., 100. rangú, ahhoz úgy ragaszkodnak, mint az első lenne, és egész egyszer mentálisan tönkre mennek bele az emberek. Értjük? Mert nem, az a 9. ponton kéne lenni, azt annak is annak kéne lenni, vagy úgy van, vagy nem úgy van. Figyeljetek, szeressük egymást, értem? Most nem akarom így lekenni egy ilyen maszlaggal. De a 9. helyről előre jön az első helyre olyan dolog, amire Jézus is azt mondaná, hogy na nem áll. Nem áll. Tehát, hogy azért ennek van egy nagy veszély, és erről se hallgathatunk, hogy azért ez egy olyan munka, amit nagyon jól kell csinálni, rendszeres ima élettel szabad csinálni, mert lehet megbetegítő folyamat is, hanem a Jézus istenkép irányába történik, gyerekek. Hát a lélekkel való munkálkodásról van szó. Na, ha más nem jegyeztek meg ebből, amit máma mondtam, bocsánat, ma mondtam, mert ez ilyen nyelvjárásos volt, amit ma mondtam, akkor ezt. A valódi Jézus istenkép. Meg azt is mondanám nektek, srácok, hogy mit tudom én, bármi lehet ilyen ige magyarázós könyvekbe írva. Ami a Bibliában van írva, az a jó. Mert abban is van sok idétlenség írva. Van nagyon értékes dolog is írva, számtalan esetben, számtalan helyen. Van, ami szinte tele van ilyenekkel. De az a jó, ami a Bibliában van írva. Azok a történetek, az oké. Az döfi. Az adja ki a valódi Jézusi képet. Valódi Jézusi Isten képet. Jó? Abba az irányba menjetek. No. Egészséges bibliai Isten kép. Jó, ha van lelki gondozói kísérés, miközben ezeken a dolgokon dolgozunk. Jó, ha van lelki gondozói kísérés. Ha valakinek nem elérhető, akkor tényleg egy ilyen őszinte titoktartás mellett legyen egy olyan barátja, akivel rendszeresen imádkozik együtt. Vannak nyitottabb emberek, kicsit extrovertáltabbak és introvertáltabbak. Az extrovertáltabbak, nyitottak, azok könnyebben keresnek maguknak egy olyan társat, vagy egy olyan lelkigondozót, akivel átbeszélhetik a legmélyebb kérdéseiket. De az a lényeg, hogy úgy ne, ja, valami, gyerekek, úgy nem lesz lelkigondozói kapcsolat, meg nem lesz ilyen ima kapcsolat hosszú életű, ha közben meg eldöntöm magamban, hogy bizonyos dolgokat meg nem, mert akkor értitek, meg magamnak is hazudok, meg azokat lezárom. Tehát nem baj az, hogyha úgy megyek bele, hogy most még nem, de majd lehet, hogy 2 év múlva azért igen. Tehát, hogyha tényleg őszinte a kapcsolat, akkor működik csak. Máskülönben az embernek gusztusa nincs oda menni. Tehát egy közösségbe is akkor jár az ember, hogyha az tényleg egy őszinte közösség, de máskülönben nem fog oda menni. Nem fog oda menni, mert egy olyanban, hogy állarcokat kell fölmenni, mindig máshogy kell viselkednem, nem fog oda menni. Az nem egy közösség. A közösségnek az egyik kulcskérdéshez. És a lelki gondozói kapcsolatban, vagy egy ilyen baráti kapcsolatban is, amikor imádkozni jövünk össze, ez az fajta őszinteség, nyilván titoktartás mellett, ez fogja megadni, azt igenis az ember sodorja és csinálja az ember. Az extrovertáltabbnak könnyebb, az introvertáltaknak meg azt mondom, hogy legyenek kedvesek megharcolni a saját félelmükkel. Legyenek kedvesek megharcolni a saját félelmükkel. Tessék neki menni, és meg fogja tapasztalni, hogy nagyon sok áldás van benne. Az, hogy nem mutatom meg magam a másiknak, nem kell azt mindjárt, nem mutatom meg magamnak, hogy mi van bennem, és nem tudjuk együtt imába bevinni, az nem jó. Tessék meg, akkor válasszak ugyanolyan introvertált valakit, és döntsük el, hogy mind a ketten megharcolunk a saját félelmünkkel, de fontos ez a kísérés. hogy együtt át tudjuk beszélni az életünk kérdéseit. Mert kivel mással? Kivel mással? Jó? Akkor másik. Helyes ima élet. Na hát erről már beszélgettünk, mi az a helyes ima élet. Itt is az elsődlegesen azt tudnám megfogalmazni, hogy az legyen őszinte. Legyen őszinte. Meg akkor is történjen, akkor is imádkozzunk, hogyha azt gondoljuk, hogy Jézus most elvetett bennünket valamiért. Ezt csak mi gondoljuk. Jézus nem vetett el bennünket semmiért. Fontos egyfajta önismeret. Merjem azt tudni, meg látni, hogy mi van bennem. Ettől azért nem kell tartani igaziból, mert úgy, ahogy ebben ez a hitben járás és az istenkép változása, megszentelődés folyamata fokozatosan mélyül, fokozatosan megy mélyebbre az ember, úgyse fog találkozni olyan dologgal, amit ő magamban megijednék, hogy új, hát ez minden nem van. Nem fogok. Ez is, de fontos az, hogy tudjam, hogy mi az, ami bennem van. És erre készüljek föl, hogy helyenként a lelkiismeretemmel, az érzelmekkel úgy kell harcolnom, hogy a lélek oldalára állok. Még egyszer. Saját érzelmeimmel, a saját lelkiismeretemmel úgy kell harcolnom, hogy a lélek, a Szentlélek oldalára állok. Mert hogyha mindig megtántorodok a Szentlélekkel együtt ezen az úton, és nem merem azt mondani, hogy hát itt valószínűleg kicsit túlműködik a lelkiismeretem, vagy túl erős bennem a félelem, és én ezt nem tudom megcsinálni. Ez is tanulási folyamat. Először még rohadt erős, azután a kevésbé erős, még kevésbé erős, még kevésbé erős, még kevésbé erős, utána meg már ugyanattól a szituációtól, mivel tapasztalatot szereztem, hogy meg tudom oldani, ugye? De nem csak a félelmekről beszélhetek, egyébként mindenféle érzelemről beszélhetek. Tehát ezekkel a lelkiismerettel, érzelmekkel, a lélekkel együtt imában lehet harcolni. De jó, hogyha segítségképpen van valaki ott, más is. Én nem zárom le ezt a dolgot, jó? Ezek alapján, meg azok alapján, a kérdések alapján, az a négy alapján, amit fölírtatok, beszélgessetek csoportokban, jó? Én lehet a fiú csoporthoz csatlakozom, és vagy Damás megoldja a csatlakozom, vagy nem? Akkor mondd, ha megoldja, akkor én elmegyek. Másik csapathoz? Jó. Jó, nem mindig a Tamásiknál legyen. Jó, én nem vezetem a csoportot, előre szólok, csak ott vagyok, jó? Én csak úgy egyedül vagyok ott, jó? Na, nem, tehát nem, csak nyitott kérdés, nyitottan hagytam az egészet, akkor innen megyünk tovább, jó?
Feriken, köszönjük szépen. Ígértek be a család.
Mikor a Krisztus, ami életünk megjelen, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Köszönöm szépen!